Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! A hétvégi menetrend utolsó fél órájára fordulunk, az egészségkóddal megyünk tovább. Sok tévhit terjeng a humán papilloma vírusról. Ezeket tisztázzuk most a következő percekben. Dr. Tisza Tíme a bőr nemi gyógyásszal, a Magyar Estélyi Társaság elnökével Marosi Viktor beszélget, a műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
A humán papilloma vírusról fogunk beszélgetni. Nemi úton terjed-e, lehetünk-e hordozók tünetmentesen, nők vagy férfiak a veszélyeztetettebb? Szóval ezekről fogunk beszélgetni a következő percekben dr. Tisza Tíme a bőr nemi gyógyásszal, a Magyar Estélyi Társaság elnökével, akit szeretettel köszöntök a vonal másik végén. Halló!
Jó napot kívánok, Tisza Tíme vagyok.
Kész csókom, doktornő. Az első körben vegyük át azt, hogy a HPV fertőzésről mit kell tudni, milyen betegségek érintettek a HPV-vel kapcsolatosan.
Hát a HPV az ugye egy rövidítés, humán papilloma vírus. Ez egy olyan vírus, ugye hát a vírus az egy kicsike kis kórokozó mikróba, aminek van egy fehérje burkolata, benne pedig az örökítő anyag, és ez az örökítő anyag tartalmazza a géneket, amelyek meghatározzák a vírusnak a viselkedését. Tehát ugye azért humán, mert ez csak az embereket érinti, azért papilloma, mert a fertőzés után rövidebb, hosszabb idővel növedékek keletkezését hozza létre, és ugye át vírus, mint ahogy erről szó volt. Na most ez egy rendkívül elterjedt fertőzés, szexuális úton terjedő fertőzések közé tartozik, tehát ilyen értelemben STD vagy STI, tehát Sexually Transmitted Disease vagy Infection. Úgyhogy ez nem csak a leggyakoribb szexuális úton terjedő vírusos betegség, hanem egyáltalán a leggyakoribb szexuális úton terjedő fertőzés. Tehát az embereknek a 3/4, sőt a 80%-a ezen valamikor élete során átesik.
De ha átesik, akkor védetté is válik?
Nem válik védetté sajnos, mert a természetes fertőzés az nem hagy maga után hosszú távú immunitás. Tehát nem járunk úgy, mint a kanyarónál vagy a bárányhimlőnél, hogy egyszer lehet megkapni soha többé, hanem újra és újra el lehet kapni a fertőzést. Ráadásul ugye több mint 200 típusa van a HPV-nek, ezek közül kb. Egy olyan 35-40 az, ami az emberekben betegségeket okoz, de ugyanazt a típust is többször el lehet kapni, mert olyan alacsony szinten marad utána valamiféle immunitás, hogy az teljesen alkalmatlan arra, hogy megvédje a szervezetet a következő fertőzéstől.
Most ez csak szexuális úton terjed akkor ezek szerint, mert eddig erre fókuszáltunk. Terjedhet máshogyan is?
Hát elsősorban a szexuális érintkezéssel terjed, és itt a szexuális érintkezésnek mindenféle formáját kell figyelembe venni, tehát nem csak a klasszikus, hanem az alternatív módozatokat is. A védekezés nélküli szexuális érintkezés elsősorban, de más módon is át lehet adni, mert kézzel való érintése vagy eszközökkel is átadható. Tehát például közös borotva használattal, vagy szexjátékok használatával, illetőleg anyáról a gyermekére a szülés közben is átterjedhet ez a fertőzés.
Ebben az esetben mikor jönnek először elő a tünetek?
Szerencsére ezek a fertőzések az esetek többségében maguktól elmúlnak, de hogyha vannak tünetek, akkor az kisgyerekkorban, tehát olyan 1-3 éves kor között jelentkezik, és ezt úgy hívják, hogy gégepapillomatózis, amikor a szemölcsös növedékek a gyermeknek a gégéjében kezdenek el szaporodni, és hát komoly légzési akadályt okozhatnak, tehát egy életveszélyes állapotot hozhatnak létre. Ezeket időről időre el kell onnan távolítani, és van, akinek szinte 4-6 hetente kell járni a eltávolításra, tehát ez egy nagyon szörnyű, retteget betegség.
Általában azt tudjuk a humán papilloma vírusról, hogy a nők a legveszélyeztetettebbek, de tudjuk azt is, hogy a férfiak épp úgy veszélyben lehetnek. Ez arányosítva van, vagy van valamilyen százalékos arány, hogy ki, miért és mennyire veszélyeztetett?
A nők és a férfiak minden életkorban egyaránt veszélyeztetettek. Most a nőkkel való kiemelt foglalkozás az tulajdonképpen ahhoz kapcsolódik, hogy az, hogy egyáltalán a humán papilloma vírus egy rákos daganatot tud okozni, ez a méhnyakrák összefüggésében merült fel. Ugye Harald Zuhausen német kutató ismerte fel ezt az összefüggést a 60-as években, amiért ugye 2008-ban Nobel-díjat is kapott, de később kiderült, hogy nem csak a méhnyakrák poroki tényezője, hanem a hüvely, a szemérem test, a pénisz, a végbél, rák, sőt az utóbbi 20 évben az is kiderült, hogy bizonyos fejnyaki rákok, tehát elsősorban a szájgarati rákokban is kóroki tényezőként szerepelhet a HPV, tehát ezek azok a betegségek, amelyek ugye hát fatálisak, és ott vannak még ezen kívül a nemi szervi és végbélkörű szemölcsök, ami viszont nem fatális, csupán megkeseríti az illető életét, nehéz tőle megszabadulni, és nagyon gyakori. Tehát minden tizedik ember valamikor élete során ezzel szembesül, ezzel a kellemetlen kínos problémával.
Ugye egy szemölcsöket is említett, és ez nem feltétlenül, a szemölcs az nem feltétlenül csak intim részen jelenhet meg, hanem akár kézen, lábon, bőrön, bárhol. És ugye van ez a fagyasztós módszer, ezt most eszembe jutott, az csak egy felületi kezelés, nem? Tehát, hogy attól függetlenül még a HPV, az benne van, a vírus, az benne van a szervezetünkben.
Pontosan, tehát az a probléma, hogy a szemölcsöket, amikor eltávolítjuk, ugye ennek különböző lehetőségei vannak, fagyasztás, égetés, műtét, ecsetelők, krémek, stb. De hát akkor csak a növedéket távolítjuk el, a fertőzés még megmaradhat, és hát sajnos például a nemi szervi szemölcsöknél az esetek 30%-ában ez ki is újul. És a fertőzés magát nem tudjuk elmulasztani, ezt az immunrendszerre kell rábíznunk.
Tehát pont ezt akartam kérdezni, hogy ha egyszer csak magától elmúlik, mindenféle beavatkozás nélkül, vagy sok sikertelen beavatkozás után hónapokkal, vagy évekkel később ez elmúlik, mert ilyet is hallottam, akkor az annak köszönhető, hogy az immunrendszer készen áll kivédeni ezt a vírust?
Ki tudja löpni magából, de sajnos ez egy hosszú és kinkeserves folyamat, ha arra várunk, hogy ez magától történjen meg, mert ugye ez a vírus a hámban okoz problémákat, és ott kevesebb az immunkompetens sej, tehát nagyon hosszú idő, míg az immunrendszer egyáltalán ezt felismeri. Ezért van az, hogy nincsen immunmemória a fertőzés után, és ezért legközelebb újra kezdődik ez az egész folyamat, tehát nincsen hatékony védekezés az immunrendszer részéről.
Menjünk egy picit mélyebbre, doktornő, jó? Milyen gyakori a nemi szervi szemölcs? Tehát, hogy nyilván az észrevehető, feltételezem, de vannak-e olyan jellemzői, amik nem feltétlenül egyértelműek?
A nemi szervi szemölcsöt ugye az ember élete során, ugye az előbb mondtam, hogy minden tizedik ember el fogja kapni. Na most itt valamilyen növedék jelentkezik az intim területen, hát a szélesebb értelembe vett intim területen, tehát a szemérem testtől kezdve egészen a végbélnyílásig az egész tetem, bárhol ez felütheti a fejét, de akár még a lágyékhajlatban vagy a hasonló részén is, tehát ez egy elég kiterjeszt terület, ezért is van az, hogy az ószerrel nem tudunk védekezni ellene, mert az egy nagyon körülhatárolt területet fed le, és ez a növedék, amikor megjelenik, akkor ugye hát nyilvánvalóan az illető észleli. Nem feltétlenül biztos, hogy ez egy HPV szemölcs, mert vannak más vírusos szemölcsök, anyajegyek, szőrtűszőgyulladás, tehát egy csomó olyan dolog, ami ott szintén növedéket okozhat, ezért nagyon fontos, hogyha egy ilyet észlel valaki, akkor forduljon nemi gyógyászhoz, bőr nemi gyógyászhoz, mert ezek általában valamilyen bőr problémával, vagy bőrnövedék problémával függenek össze. Tehát az első feladat, hogy megállapítani, hogy tényleg erről van-e szó, és akkor ugye eltávolítani.
Ez egyébként gyakran jár más szexuális úton terjedő betegségekkel? Szóval van az, hogy párban jár valami mással? Vagy ez kifejezetten a nemi szervi szemölcs, az megjelenik egyedül, és azzal se klamídia, se szifilisz, se kankó, semmi nem társul hozzá?
Hát a szexuális úton terjedő fertőzések nagyon gyakran társulnak, és ami a nemi szervi szemölcsöt illeti, ott az egyik fontos összefüggés az, hogyha valamilyen fokozott nemi szervi váladékozással járó betegséggel társul, akkor ezek a szemölcsök sokkal gyorsabban futótűzként elterjednek az érintett területen, tehát ezek egymást erősítik tulajdonképpen, illetve össze lehet keverni olyan szexuális úton terjedő más betegséges, mint a szifilis másodlagos szakának a szintén kondilómái, ugye ezt a nemi szemölcsöt kondiloma akuminátumnak hívjuk, a szifiliszes kondilomát kondiloma látónak, tehát minden esetben szifilis szűrővizsgálatokat is el kell végezni, hogyha nemi szervi szemölcsös beteget kezelünk, és a HIV-tesztet is, és felajánljuk, hogy az egyéb STD-kre is leszűrjük őket, és nagyon gyakran találunk más problémát is.
Szóba hoztuk az előbb az immunrendszert. Hogyan lehet az immunrendszert jól felkészíteni a HPV ellen? Főleg, ha tudjuk azt, hogy esetleg van már a családban érintettség.
Igen, tehát azt megfigyelések bizonyítják, hogy vannak, akik fogékonyabbak erre a fertőzésre, és vannak, akik kevésbé. Tehát látunk néha olyan párokat, ahol az egyik embernek rengeteg szemölcse van, és védekezés nélkül szexelnek rendszeresen, és a másik embernek, hát hogy úgy mondjam, kutyavaja sincsen. Azt nem tudjuk még pontosan meghatározni, hogy ez mitől függ, és ki miért fogékony vagy ellenálló ezzel szemben. Ugye hát az immunrendszer felkészíteni védőoltással lehetséges, ahol egyenesen az immunkompetens sejtekhez juttatjuk el azt az antigent, tehát azt az anyagot, ami kiváltja ezt az immunválaszreakciót.
Gyakori kérdés lehet az is, hogy a terhesség alatt észlelt szemölcsnek van-e hatása a magzatra? Ugye itt mondta, hogy szülésnél elkaphatja, de ugye az érintkezik a szemérentesttel a csecsemő. Tehát a terhesség alatt elkaphatja-e a magzat a humán papilloma vírust?
Hát a különböző vizsgálatok szerint úgy tűnik, hogy elsősorban a szülőcsatornán áthaladva kaphatja el a HPV fertőzést az újszülött. Isten igazával nem csak az újszülött veszélyeztetettségéről kell itt beszélnünk, hanem maguknak a terhes nőknek a veszélyeztetettségéről is, ugyanis nagyon sokszor előfordul, hogy egy szubklinikus, tehát tünetet nem adó HPV fertőzés hirtelen berobban a terhesség alatt, és hatalmas mennyiségű vagy óriási méretű szemölcsök növekednek, amiket mindenféle heroikus beavatkozásokkal kell eltávolítani. Tehát egyrészt maga a terhesség egy ilyen úgynevezett immunkompromittált állapot, amikor az immunrendszer működése visszafúzódik, úgyhogy tolerálja a még melegő magzatot, és ennek ugye ilyen hátulütői lehetnek, mint ez a rengeteg sok szemölcs. Másrészt pedig valóban, amikor a szülés alatt a gyermek a szülőcsatornán áthalad, és bekerül a szájüregébe ez a vírus, akkor az ugye néhány évvel később ezeket a gége papillomákat tudja okozni.
Doktornő, engedjen meg egy most egy kicsit off-topic kérdést. Mióta dolgozik bőrnemi gyógyászként?
Hát 35 éve lényegében, igen.
No, ez alatt a 35 év alatt hozott-e olyan újdonságokat az élet, olyan új vírusfertőzéseket, amiket pályája elején nem tapasztalt?
Hát most a legutóbbi, most gondolom a szexuális úton terjedő fertőzésekre gondol elsősorban.
Ez a szakterülete, igen.
Tehát a legutóbbi ilyen a majomhimlő volt, ami 2 évvel ezelőtt ugye felütötte a fejét egy másfajta kontextusban, tehát ugye ez egy Afrikában endémiás fertőzés volt, és ugye bekerült Európába, Észak-Amerikába, és a homoszexuális közösségben szedte az áldozatait. Tehát ez például abszolút. Aztán ugye a Zika vírussal kapcsolatban is fölmerült, hogy az is terjedhet szexuális úton. Illetve hát, ha úgy vesszük, akkor egy csomó olyan vírussal kapcsolatban bizonyított, hogy szexuális úton is átható, akár a COVID is, tehát hogyha mondjuk a spermában kimutatnak egy vírus, vagy a üvegváradékban, akkor innentől kezdve nyilván bekerül ebbe a körbe is, de hát szexuális úton terjedő fertőzések, azok elsősorban szexuális úton terjednek, tehát ez azért egy szorosabb kategória ilyen értelemben.
Azért is tettem fel a kérdést, hogy a 35 év alatt ön mennyire látja az egészség tudatosság fejlődését a társadalomban?
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút, tehát az, hogy az interneten keresztül az információ gazdag tárháza az emberek rendelkezésére áll, az egyfelől nagyon jó, mert megtalálnak egy csomó fontos tudnivalót, ami sokkal tudatosabbá tesz őket. Természetesen ebben vannak vadhajtások és túlkapások is, mert rengeteg sok hamis információ is kering, ami hitelesnek tűnik, és az embereket teljesen szép útra viszi. Minden esetre azt mondhatom, hogy a szexuális úton terjedő fertőzésekről egyre inkább lehet most már beszélni, mert azért az emberek nyitottabbak abba az irányba, hogy az intim problémákról is beszéljenek. Magyarországon azért a prüdéria még eléggé általános, tehát olyan típusú betegfelvilágosító projekteket, amilyenek Nyugat-Európában vagy Amerikában vannak, hát sajnos itt nem tudunk megvalósítani fájdalmunkra, pedig már az iskolásokat, a felső tagozatosokat jó lenne edukálni, mert az első közösülés időpontja 14-15 éves korra telt, és vannak, akik már 12-13 éves korban is szexelnek.
Wow.
Úgyhogy egyébként, ami az oltást illeti, mondjuk a HPV oltást, az nagyon jó, hogy 12 éves korban oltják a gyerekeket. Hogyha azt szeretnék, hogy az illető még ne legyen szexuálisan aktív, mert te fölött a kor fölött egyre gyakoribb, hogy már belépnek ebbe a dologba.
Ez választható, igaz? A HPV oltás.
Igen, ez egy ajánlott oltás, tehát nem kötelező. Az lenne az ideális, hogyha az átoltottság 90% fölött lenne. Egyébként 2020 óta már a fiúkat is oltják. Ugye hát egyértelmű, hogy a férfiaknak is rengeteg betegséget okoz a humán papilloma vírus. De sajnos 80%-ot szoktunk tudni elérni évről évre. Mindig akadnak olyan szülők, akik valamire elzárkóznak az oltás elől.
Van egy ilyen tévhit is, hogy aki már megkezdte a szexuális életét, annak nem feltétlen kell védőoltást kérnie. Ez mennyire alátámasztható vagy cáfolható?
Hát ez teljesen tévhit, mert az oltás bármikor föl lehet menni, ugye, mert hiába, hogy megkezdte a szexuális életét, és akár túl van már egy-két HPV fertőzésen, de újra és újra elkaphatja. Ha pedig volt neki valamilyen, és esetleg valami oknál fogva védetté vált volna az ellen, akkor van még számos más típus, ami ellen védettséget kaphat. Tehát én minden életkorban bátorítom a szexuálisan aktív pácienseket az oltás felvételére. Ahhoz, hogy az oltást megkaphassa valaki, nincs is szükség HPV-tesztre, és ha egyébként HPV pozitív éppen oktatásan, akkor is be lehet oltani, vagy ha valamilyen HPV betegségben szenved, akkor is be lehet oltani. Tehát nem kell megvárni, amíg meggyógyul és fertőzésmentessé válik, hanem nyugodtan felveheti az oltást.
Ez rögtön védettséget okoz egyébként az oltás? Vagy várni kell, nem tudom, hónapokat vele?
Hát az első oltás után már egy-két héttel már megindul a védekezés, tehát az ellenanyag képződés, de a második és a harmadik oltás szükséges az immunmemória kialakulásához, illetőleg ahhoz, hogy biztossá váljon a védelem, tehát igazából a harmadik oltás után körülbelül 2 hét le lehet azt mondani, hogy befejeztük ezt a projektet, és az illető most már védetté válik. Tehát amikor elkezdünk oltani valakit, akkor addig javasoljuk még az ógyszer használatot, amíg ez le nem zajlik kompletten.
Utána is érdemes, nem? Tehát, hogy utána is elkaphatja valaki.
Az a helyzet, hogy ami ellen védelmet nyújt az oltás, azokat a típusokat nem kaphatja el, legalábbis elég magas százalékban biztosítható, hogy nem fogja elkapni. De egyrészt vannak más típusok, most vannak más szexuális úton terjedő fertőzések is, úgyhogy azon túlmenően, hogy valaki beoltatja magát és ószert használ, továbbra is kell járni a rendszeres szűrővizsgálatokra, STD-szűrésre, a nők még nyakrák szűrésre. Tehát az összes védekezési lehetőséget párhuzamosan kell bevetni, hogy problémamentesek maradjunk.
Na és ugyanide még egy kérdést engedjen meg, hogyha már valaki átesett, kimutathatóan átesett a HPV fertőzésen, annak is érdemes oltani?
Az a helyzet, hogy azt nem tudjuk vizsgálni, mert a rutin diagnosztikában nincsen olyan teszt bevezetve, hogy valaki átesette már, mert nem ellenanyagtesztet végzünk, mint mondjuk a HIV vagy a szifilis vagy a herpes esetén, hanem HPV tesztet, és az csak egy aktuális fertőzést tud kimutatni. De ugye a vizsgálatokban, a vakcinafejlesztőnek a különböző epidemiai vizsgálatokban ott ellenanyagteszteket is végeznek, de a rutin diagnosztikában ez nincs benne. Tehát aki tudja, hogy volt valamilyen HPV betegsége, illetőleg aki aktuálisan HPV fertőzött, azt is nyugodtan be lehet oltani, mert mindig a jövőnek dolgozunk. Tehát az oltás az a jövőbeli megfertőződéseket fogja kivédeni, mert a múltbeli lezajlott fertőzések nem jelentenek védelmet a jövőre nézve.
A kockázatokról és mellékhatásokról kérjük, olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Csont nélkül elmondtam. Pontos volt?
Igen, pontos, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm. Dr. Tisza Tíme, a bőr nemi gyógyásszal, a Magyar STI Társaság elnökével beszélgettünk. Ez volt már a az egészségkód. Köszönöm mindenkinek a figyelmet. Egy hét múlva is lesz egészségkód, addig is további jó rádiózást, viszont hallásra.
Dr. Tisza Tíme a bőr nemi gyógyásszal, a Magyar Estélyi Társaság elnökével Marosi Viktor beszélgetett, a műsor szakmai partnere pedig a Semmelweis Premium volt. Ennyi fért bele a mai hétvégi menetrendbe. Jövök jövő héten is a Trend FM legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza önöket szombat reggel 7 órakor. Addig is hallgassák a Trend FM-et. Andor Tóth Annát hallották. Köszönöm a figyelmet. Szép